Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, A Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leo arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leo az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:40-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri Szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor. Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek ügyei kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
És ennek a falunak a neve a Császár.
Így hívják a települést Vétreskethely mellett.
Komárom közelében.
Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
Ma ereke jellegű.
Most már erekje jellegű. Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmuth Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelműen vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoport, oda, ami a vértanúságot hitelesíteni.
Van-e az atyának élő mai tisztelete?
Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyház megyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
Hol van a sírja?
Neckmarkban, ott Ausztriában oda temették el.
Ottól született?
Igen, igen.
És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Én azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mindszenti bíboros úrnak.
Igen, magam is részt veszek.
Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Wolmuth Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, Mindszenty bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
Dicsértessége Jézus Krisztus.
Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjta Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagy világra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
Sámuel második könyve.